Orbán Viktor szokatlanul sok interjút adott az utóbbi hetekben, főként baráti, kis elérésű csatornáknak. Mit üzen ezzel a saját táborának? Magyar Péter pedig eközben újabb országjárásra indult. De ahogy a miniszterelnök mondja, talán csak egy online párt. A Tisza kongresszusán elhangzott vállalásokról, a fesztiválokon skandált mocskos Fidesz rigmusról, az ukrán-magyar propagandaháborúról és az előttünk álló új uniós költségvetés politikai tétjeiről is beszélgetünk. És persze arról is, hogy mi várható idén tusványosan. Az elemzőben ezúttal is Lakner Zoltán politológus a vendégem. Szia Zoli!
Szia, és akkor
kezdjünk ezzel az interjú dömpinggel, amit szintén én szabadságon voltam, és nehéz volt végighallgatni ennyi mindent, hiszen minden napra jutott ráadásul ilyen órás interjúk.
Ami nagyon jó vakációs programnak tűnik.
Fantasztikus volt, igen. És akkor beszéljünk először arról, hogy vajon a választások, mármint a csatornák kiválasztását, mi motiválta. Ugye itt Lentulai Krisztiánnak adott egy interjút, az Ultrahangnak, ezek mind olyan csatornák, amelyek nem túl nagy elérésűek, még a Magyar Nemzet csatornája sem egy nagy elérésű csatorna, ugye ott Bayer Zsolttal és Ambrózi Áronnal beszélgetett Orbán Viktor, szóval mi lehet a hátterében annak, hogy nem a megszokott csatornákat használja?
Egészen biztosan nem az, éppen a felsorolt, általad felsorolt okok miatt egészen biztosan nem az, hogy a Fidesz szokásos vagy meglévő közönségén túlra akart volna beszélni Orbán Viktor. Nyilván arra számíthat persze, és lehet, hogy ezt is kalkulálják egy ilyen kommunikációs stábban, hogy annyira ritka dolog, hogy a miniszterelnök interjút ad, hogy ennek akkor is van hírértéke, hogyha ilyen kiselérésű, vagy relatíve kiselérésű helyeken adja, mert hogy a mainstream sajtó használni fogja így is ezeket az anyagokat, egyáltalán rácsodálkozva a tényre, hogy vannak miniszterelnöki interjúk.
De és akkor is, hogyha egymás után ötöt ad?
Hát igen, az öt, az talán arra lehet alkalmas, mármint ez a magas szám, és még ez folytatódni fog, ahogy erről sajtóértesülések vannak, meg hát a Pesti Flaszteren, ami megjelenik sajtóértesülésben, azt többen is hallottuk már szerintem
igen,
korábban.
Igen, de igazából maga a miniszterelnök mondta ki Lentulai Krisztiánnál, azt mondta szó szerint, hogy elkerülhetetlen lesz, hogy Rónai Egonhoz bemenjek. Szó szerint ezt mondta.
Jó, hát én nem tudom, kit milyen kényszer vezérel az életében, de minden esetre én leginkább arra tudok gondolni, hogy ja igen, a számosságot, azt az ismétlés, az üzenetek megismétlése, vagy egy karakterváltozásnak a megismétlése és annak a tudatosítása vezérelheti. Szóval, hogy én leginkább arra tudok gondolni, hogy látszódik egy ilyen visszatérés a korábbi poloskázó, telirűsztel a brüsszeli lerakatot, odébrúgó hangütéstől, ami az év elején volt jellemző, ami ugye ebbe a nagyon harcias, a Pride-ot is betiltani akaró kormányzati retorikába és hatalompolitikába beleilleszkedett, minthogyha lenne egy ilyen visszatérés az öreg bölcs szerephez, aki ez a tapasztalt kormányos szerephez, amivel Orbán Viktort fölruházták, mondjuk 2021-22-ben, tehát az előző választásra készülve. Én leginkább ezt érzékelem ezekből, ezt is látom ezeknek az interjúknak a közös vonásaként, hogy ezt a másfajta hangütést igyekeznek bemutatni, amitől még persze nagyon sok szólamban, majd erről is fogunk beszélgetni, megy a nem csak az ellenzék, hanem az ellenzék támogatóinak a nagyon tudok más mondani, gyalázása, de hogy a miniszterelnök most ebben nem vesz részt, ahogyan februárban, márciusban nagyon is részt vett ebben a hanghordozásban.
Akkor beszéljünk egy kicsit tartalmilag is az interjúkról. Lentulai Krisztiánnál talán a legfeltűnőbb dolog az volt, hogy én még saját magát ennyire dicsérni nem hallottam a miniszterelnököt. Hosszasan beszélt ő saját maga az erényeiről. És nem úgy, néha hozzá szokta tenni korábbi interjúkba, hogy a szerénység, stb. Az fontos dolog. Most láthatóan abba állt bele, amit te is pedzegetsz már, hogy ő azért egy régi motoros, akit nem lehet leírni, hiszen mindenkinél többet tud, nem csak magyar, hanem akár európai porondon is a politikáról. Talán a Helmut Kohllal való kapcsolatának a hangsúlyozása egy másik interjúban szintén ezt szolgálja, hogy hát ő azért nem akárki. Ezt és ezáltal azt, hogy milyen kormányzó képessége van, elegendő-e felmutatni, vagy ezzel fel lehet-e mutatni konkrét cselekvésekkel ellentétben, vagy annak hiánya mellett.
Nagyon érdekes a Helmut Kohlra hivatkozás, ez egy régi üzenet, vagy egy ilyen régi toposza Orbán Viktor saját személyes történetének, hogy őt Helmut Kohl hogyan választotta ki, vagy hogyan
Antal József és Helmut Kohl
vezette be az európai politikába. Hozzáteszem, Helmut Kohlnak kitűnő kapcsolata volt Horn Gyulával is, aki ugye Németországban mai napig úgy emlékeznek, hogy átvágta a vasfüggönyt. Most, hogy ez történetileg pont így volt, ez egy másik dolog, de hogy éppenséggel Kohlnak a mindenkori magyar miniszterelnökökkel nagyon jó viszonya volt, és ez, hogy a tapasztalt kormányfő szemben a kiszámíthatatlan, vagy legalábbis ismeretlen új vállalkozó, politikai vállalkozóval, hát ez a Horn-Orbán vita alapállása 1998-ban, ha már ezt az időszakot idézi meg Orbán Viktor. Őszintén nem tudom egyébként, hogy akár a Helmut Kohlra hivatkozás, akár amit most én mondtam, ez a Horn-Orbán 98-as összevetés, ez valójában mondjuk a mi hallgatóink közül hányat viszel bármiféle asszociációs sávba, szóval, hogy hányan rezonálnak erre. Én gyanítom, hogy 2025-ben azért olyan nagyon nem izgatja fel magát a magyar választópolgára Helmut Kohlra való hivatkozáson. Egyébként, ahogy így mondtad, a lentulai interjúnak ezt a mozzanatát, akkor annak is ebben az interjúban kellett lennie, hogy a végén elhangzott egy olyan kérdés, hogy tudja-e saját magát bírálni, hogy mi az, amiben a kormány nem teljesíthető maga jól, és nekem például az nagyon furcsa volt, hogy mennyire, hogy is mondjam, nem tudott kilazulni ennél a kérdésnél, hanem valami olyasmi volt a viszont, vagy a válasza, vagy a viszont kérdése, hogy neki kéne elvégezni az ellenzék munkáját, és akkor ezen túl is voltunk. Az van ezzel, szerintem...
És az Gulyás Gergő még használta is aztán a kormányinfon, amikor megkérdezték tőle is, hogy azért mégiscsak mondja már meg, hogy a 10-ből mi az az 1-2, amit nem sikerült, és ő is ezt válaszolta, hogy hát, ahogy a miniszterelnök mondta, ő nem végzi el az ellenzék dolgát.
És ezt valahol értem is persze, bár ugye egy ilyen interjúnak éppen az is lett volna a célja, persze gondolom, vagy ennek a beszélgetésnek hívjuk inkább úgy, mondjuk te készítesz interjúkat, hogy ezt a fajta elgondolkodóbb, ugye ő maga beszélt arról Orbán Viktor, a radikális gondolkodó, aki a mélyére tud nézni a dolgoknak, tehát akár még el is mondhatott volna olyan korábbi felismeréseket, amelyek mondjuk megváltoztatásra lettek volna érdemesek. Egy szó, mint száz, nem akarok ebbe belebonyolódni. Az a lényeg, hogy természetesen egy ilyen választási szituációban mindig az a helyzet, hogy aki kormányon van, azt fogja elmondani a saját erényeként, hogy ő már hosszú ideje kormányoz, következésképpen rendelkezik a kormányzáshoz szükséges tapasztalattal. Aki pedig újonnan jön, az meg ezzel nem rendelkezik, és nyilván aki újonnan jön, az éppen ha nem is a tapasztalat hiányát, de a hatalom eddigi hiányát fogja a saját erényeként megnevezni. Ebben a világon semmi különös nincsen, itt inkább az a gond, hogy vajon az országban ma úgy ítélik-e meg, a társadalom mekkora része ítéli úgy meg, hogy az, ami kormányzás címén zajlik Magyarországon, az valóban megfelel az elvárásoknak. Hadd mondjak az előző, talán még akkor nem is volt elemző műsor, bár már régóta van, az előző ciklusból egy példát. Akkor, tehát a 18-22 közötti ciklusban az önkormányzati választás követően egy 2020 januári nagy sajtótájékoztató mondta Orbán Viktor azt, hogy most itt véget ér a kampányolás, és elkezdődik a kormányzás. És aztán 2020 szeptemberében volt az a felszólítás, hogy itt most nyergelni kell, és el kell készülődni kell a következő választásra. Tehát Orbán Viktor saját szavai szerint az előző ciklusból 8 hónapot szántak, a 4 évből, a 48 hónapból kormányzásra.
Most arról beszélt talán, hogy 15% az, amit ilyenkor még kampányolással kell folytatni, a többi mind a kormányzás, és majd szeptembertől kell igazából kampányolni.
Szóval oda akarok kiukadni, hogy ezek a szavak szerintem olyan nagyon sokat nem jelentenek valójában, sőt én inkább azt gondolom, hogy azok a politikai problémákra, amelyekkel a kormány jelenleg szembesül, és láthatóan szembesül, hiszen azért próbálnak különféle válaszokat adni erre, például a miniszterelnök újra kalibrálását is ezért vették elő. Ezekre a politikai problémákra a kormányzás teljes eszközparkjának a birtokában, én azt állítom, hogy lényegében nem ad kormányzási válaszokat. Egy ilyen válaszkísérlet van, ez a 3%-os lakáshitel, ezt leszámítva minden egyes kormányzati válasz az hatalomtechnikai és kommunikációs műveletekben kifejeződő válasz, és inkább az is a kérdés lehet talán, nem csak az, hogy látják-e kormányozni azt, aki a kormányzási tudásra hivatkozik, hanem vajon miért nem használja a kormányzásnak a lehetőségét a kormány arra, hogy visszaszerezze azt a bizalmat, amit több százezer ember szemében elvesztette az elmúlt
másodban. Sőt, ráadásul, mint hogyha az ultrahang interjúban kicsit be is feszült volna arra a kérdésre a miniszterelnök, amikor azzal szembesítik, hogy hát vannak olyan fiatalok, akik úgy érzik, hogy nehezen tudják elkezdeni az életüket, meg nem látják se gazdaságilag, sehogy perspektívikusan a jövőjüket, amire ugye elkezdi sorolni, hogy hát tessék felvenni a lakáshitelt, meg hát azért tessék körülnézni a kormányzati intézkedésekbe, és mindenki talál majd biztos magának valamit. Talál-e ma mindenki magának valamit egyébként?
Hát nem. Ugye itt a Szabad Európában, ha nem is hangban, de szövegben adott interjút Szikra Dorottya, Kerényi Györgynek, és most túl azon, hogy Szikra Dorottyára mindig érdemes odafigyelni, de ahogy lezárul az az interjú, az belpolitikai szempontból az a legérdekesebb, hogy ő azt mondja, hogy ugye van itt egy kormányzat, amire a legnagyobb mértékben, ugye ezt tudjuk, a legalacsonyabb jövedelműek, a leghátrányosabb társadalmi helyzetben lévők szavaznak a legnagyobb mértékben, és mégis ez a kormány ragaszkodik olyan társadalompolitikákhoz, amelyek legfeljebb közvetve érik el ezeket a csoportokat, pedig ott lennének azok az eszközök, amelyek lehetővé tennék a kormánynak, hogy sokkal direktebben és sokkal nagyobb mértékben fókuszáljanak ezekre a lehetséges támogatókra. És itt úgy tűnik, hogy valami olyan filozófiai, kormányzás filozófiai vagy társadalom képbeli elállítódás van, vagy beállítódás van a kormánynál, ami egyszerűen megakadályozza őket abban, hogy ezt a társadalmi réteget megpróbálják ténylegesen elérni. Ugye ez a 3%-os lakáshitel is, erről azért jelennek most már meg elemzések, illetve a kormány is így menet közben, mint a már felszállt repülőt szerelgeti ezt a javaslatot, hát azért ez nem úgy néz ki, ugye eleve hitelképes banki ügyfélnek kell lenni, meg TB jogviszonnyal kell rendelkezni.
Meg
szóval, hogy ezek a feltételek azért sokak számára nyithatnak lehetőséget, de igazából az nem nagyon látszik, hogy itt tömegesen férnének hozzá ezáltal az első lakás könnyen megszerzéséhez olyanok, akik az eddigi lakáshoz jutási programokban nem tudtak volna részt venni, és hogy megint ugyanott tartunk, hogy egy ilyen keresleti oldali beavatkozás van, ami megint föl fogja hajtani az árakat, tehát állandóan ugyanazt a gombot nyomják ezen a keverő táblán. Én ezért gondolom azt, hogy úgy tűnik, hogy a választási osztogatáshoz is kell valamilyen kormányzati szaktudás. Tehát, hogy ahhoz is kell valamilyen közpolitikai tudás, hogy oda tudjam osztani a pénzt, ahova nekem politikailag szükségem van, mert hát szóval ez mellé fog menni, vagy fölé fog menni annak, amit ők valójában szeretnének eltalálni az agyon.
Kormányzó képesség felmutatásához még talán ugyanide tartozik, hogy ugye olyan összefüggésben beszélt Orbán Viktor a Tisza pártról, mint ami csak egy online térben létező párt, mint aminek nincsen valóságos szervezeti felépítése. Még úgy is beszél róla, mint hogyha elfelejtené, hogy ők egyébként 88-89-ben a Fidesz hogy alakult, és hogy nekik se volt. Tehát, hogy volt olyan, hogy nekik se volt. És pont erről beszél, hogy hát a Fidesz lemoshatatlan ebben, mert hogy egy stabilan felépített szervezet. Egyrészt igaz-e ez még, és igaz-e lesz-e 2026 tavaszán, hogy a Tisza az egy online térben van mensóként működő párt, miközben Magyar Péter most, ha összeszámoljuk, a negyedik országjárásán.
Nem tudom, hol el kell számolni, negyedik vagy ötödik, igen. Többedik mindenképpen. Én nagyon nehezen tudom azt eldönteni, hogy itt egy ilyen vágyvezérelt kommunikációról van szó, amivel a sajátjait akarja biztatni Orbán Viktor, vagy pedig egy hibás helyzetértékelésről. Persze a Tisza nem állított még ki országgyűlési képviselőjelölteket, még csak ígérve vannak miniszterelnök jelölt is csak ígérve van. És nem tudom, 2 tucat vagy 3 tucat emberből áll maga a párt. Szóval ez a része persze igaz, másfelől, aki mondjuk akárcsak távolról látott már mondjuk Tisza szigetet, akkor azért azt a tapasztalatot leszűrhette magának, hogy egy ilyen közéleti beszélgetésen összegyűlik 100-120 ember teljesen, hogy úgy mondjam, lehetetlen pontjain az országnak, tehát olyan pontjain, ahol masszív fideszes többség van, több mint egy évtizede, vagy két évtizede, és ilyen nagyon zavarbejtel lelkes, operatíve, jól működő emberekkel lehet találkozni. Ez a tapasztalat, vagy ezok a személyes beszélgetések, amelyek révén ilyen tapasztalatokhoz az ember akár indirekt módon hozzájuthat, velem inkább azt mondatják, hogy úgy tűnik, hogy van egy tömegbázis, aminek az ilyen laza felvételére alkalmasak a Tisza-szigetek, amelyek elképesztő fantázianevekkel burjánoznak szerte az országban.
Mint annó a polgári körök.
A legkülönbözőbb nevekkel, tényleg. Másfelől pedig van egy formálódóban lévő pártgépezet, amely egyrészt egy rekrutációs bázisnak használja nyilván ezeket a Tisza-szigeteket, tehát valahonnan onnan fognak kiválasztódni majd képviselőjelöltek, illetve a kampány aktivistáknak a tételezhető tömege is innen fog majd érkezni, de maga a párt, én arra számítok, hogy inkább lesz olyasmi, mint mondjuk a Forza Italia, vagy a Babisnak az anó pártja, hogy a párt az egy választási gépezetként fog funkcionálni, amely arra szolgál, hogy jogilag létezzen, hogy elinduljon a választáson, hogy kiállítsa a jelölteket, hogy a vezetői azok majd adott esetben az országgyűlési képviselőcsoportban, vagy a kormányban, ha kormányra jutnak, betöltsenek bizonyos vezető pozíciókat, vagy az országgyűlésben elfoglalják a bizottsági elnöki, alelnöki helyeket, de nem, én azt gondolom, hogy ez nem lesz abban az értelemben egy tömegpárt, hogy itt most lesz több tízezer tag, viszont ez a egyelőre lazán kapcsolódó, és azt gondolom, hogy pont ilyesfajta előnyt kínáló szervezeti mód, hogy nem kell feltétlenül pártagnak lenned ahhoz, hogy részt vehesse egy közéleti aktivitásban. Szerintem ez egy elég jó ajánlat egy olyan országban, a politizálni újonnan vágyó emberek számára, amely országban egyébként nagyon alacsony a szakszervezeti tagság, nagyon alacsony a pártagságnak az arányszáma, és valószínűleg olyan mértékben, vagy ezen a módon nem fog megváltozni a politikához való hozzáállása a magyar társadalomnak, hogy most rohannak és mindenképpen be akarnak lépni pártokba. Szóval szerintem ez a kettősége a szigeteknek, meg egy ilyen áramvonalas kampány funkciókat betöltő választási pártnak, az alakulóban van. Nem tudom ezt sem megítélni egyébként, hogy mennyire tudatos, de amúgy számomra ez nem tűnik egy nagyon rossz szerkezeti kapcsolódásnak.
Mennyiben különbözik ez a módozat attól, amit ismertünk régen, mondjuk a párt alapszervezetek, az MSZP-s hálózat, amit legendásan emlegetik, hogy már rég nincs párt, de még a hálózat az még tovább működött, és sokszor választási eredményben azért tudtak viszonylag jobbat elérni, mint amit előzetesen vártak, vagy egyáltalán bejutni a parlamentbe, mert még működött egy-két alapszervezet. Pont az előző választások után Gulyás Marci az egyik ilyen alapszervezetnél forgatott lent, bemutatva azt, hogy hogyan számolódott föl ez országos szinten. Na de hogy mennyire helyettesíti ezt, amiről sokáig elemzők azt mondták, hogy igazából ez jelenti a gyökerét, a mélyét annak, hogy beágyazódik-e a választói tudatba egy-egy párt. Ez lefedi-e, vagy helyettesíti-e, vagy megváltozott-e annyira egyébként a választási közeg, meg a választók maguk, hogy nem ilyen alapszervezeteknek kell lenni, hanem mint a Tisza-szigetek, amik kvázi szinte civilként működnek.
Civilek, de egyébként nagyon erős helyi kötődésük van. Tehát ugye ezek lokálisan szerveződnek, akár egy településen több is van. Tehát van ilyen értelemben tehát leérés a helyi szintre, sőt valójában onnan jön. Tehát ez egy alulról fölfelé szerveződő mozgalom. Nagyon korainak tartom, hogy erről a szervezetszociológiai áttekintést adjunk, de ugye épp az a lényeg, vagy a másik lényeges elem, hogy ez egy formálódóban lévő szervezeti struktúra. Az MSZP fölépülésére és lebomlásáról, ezt jól érzékeled, valóban hosszan tudnék beszélni, de ott ugye volt egy olyan szubkulturális meghatározottság, ami egy több évtizedes állampárti múltra nyúlt vissza, ugye ez egy vállaltan egy utódpárt, amely egy nagyon régóta létező szervezeti bázisra támaszkodott, és egy demokratikus ajánlatot tett ezen a szervezeti bázison, és valóban volt egy erős alapszervezeti működés, amihez tartoztak támogatók is. Az MSZP sem volt tömegpárt, tehát 30-40 ezeres tagságról beszéltek, ennél jóval, ugye sokszor sem volt ennek a szavazótábora. Illetve a Fidesznek, ugye őket is, Tordján József nevezte őket ugye üzenetrögzítős pártnak a 90-es évek közepén, és a Fidesznek egy nagy felismerése volt az, hogy erre a beágyazódásra szükségük van, és az egy későbbi pártfejlődési szakasz volt, inkább a 90-es évek második felére, 2000-es évek első felére volt jellemző, hogy ezt a szervezeti struktúrát létrehozzák. Én azt gondolom, ez sem a tömeges párttagságon keresztül szerveződik, hanem inkább olyan módon, hogy korábbi jobboldali helyi véleményformálókkal, különféle szervezetekkel, civil egyesületekkel kerültek összeköttetésbe, és hát aztán hatalomra kerülve egy ilyen kvázi állampártként működve a központi pénzek elosztásán keresztül építette ki, hát egyáltalán nem a párttagságon, hanem inkább a pénz útja mentén szerveződő klientugrát, ezt építették ki, és ezen keresztül jött létre a Fidesznek ez a valóban az egész országot behálózó szervezeti hálója, és ez a nagyon szigorúan irányított politikai gépezet. Szerintem, ami felé a Tisza tart, mondom, ez egy prognózis legfeljebb a részemről, nem tudom, hogy így lesz-e, nekem ez a benyomásom, hogy vannak emberek, akik egyszer csak úgy döntöttek, hogy csinálni akarnak valamit. Sokan közülük vannak olyanok, akik tényleg nem vettek részt korábban a közéletben, sokan közöttük egyébként ilyen kis és középvállalkozók, nekem az jutott eszembe róluk, hogy a 90-es évek elején létezett egy olyan fogalom a magyar szociológiában, hiszem Kolosi Tamás nevéhez fűződik, az osztályvezető helyettesek forradalma, hogy ugye ez az elitváltásnak volt egy fajta leírása, hogy akik korábban államigazgatásban vezető pozíciókat töltöttek be, azoknak egy része nyugdíjba ment a 90-es évek elején, egy másik része ugye politikailag ellehetetlenült, egy harmadik része elment az üzleti szférába, és előre léptek a másod-harmad vonalból. Nyilván erre képes emberek, és ez most, mintha valahogy a helyi kis- és középvállalkozók forradalma lenne, nagyon sok ilyen igazi KKV, vagy KKV-kat menedzselő ember veszi kézbe ezeknek a helyi Tisza-szigeteknek az irányítását, és részben ebből adódik az is, hogy ilyen operatívak. Ez Kéri Lászlónak az észrevétele egyébként, nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, hogy míg az MDF-et a 80-as évek végén inkább humán értelmiségiek szervezték, itt meg a vállalkozók vannak, és egyébként az MDF példát azért is hoznám ide, mert Unger Anna emlegette nagyon sokszor az elmúlt években, szinte ilyen profétikus módon, hogy az egy minta, ahogyan az MDF elkezdett 87-88-ban szerveződni. Hát ha valamihez hasonlítani kellene, akkor talán leginkább ehhez lehet hasonlítani, hogy tehát van egy ilyen alulról a szerveződés, az egésznek a tetejére ráborul ez a Tisza név, azzal a különbséggel, ugye, hogy itt van egy személy, akiben megtestesül egy politikai ajánlat, és a kettő között pedig próbálják, mondjuk azt gondolom erre van leszerződtetve Tóth Péter, az a cél, hogy a kettő között megszervezzék azt a választási pártot, ami összeköti a mozgalmat a személlyel.
Akkor beszéljünk egy kicsit a kongresszusról, a Tisza kongresszusról, hogy ott egyrészt mennyire látszódik az, hogy attól, hogy nem jelentették be az egyéni jelölteket, de mondjuk bejelentette Magyar Péter, hogy használja azt az ellenzéki innovációt, amit az elmúlt évtizedben talán egyedüliként dicsért meg szinte minden Bárki. Elemző, igen, ez ugye az előválasztás intézménye, hogy ezt használni fogja. Ez mennyire helyettesíti azt, hogy nem volt egyébként jelölt állítás most. Elegendő-e, hogy novemberre jutunk ide? És egyébként az, amit világot felrajzolt Magyar Péter a beszédében, amilyen konkrét ajánlatokat tett, az elegendő-e ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy látszódik már, hogy a Tisza milyen országot akar, hogy amikor jönnek azok a kritikák, hogy nem tudni, hogy mi a Tisza programja, vagy hogy mit kezdene az országgal, akkor ezzel szemben adott-e szerinted válaszokat Magyar Péter?
Hát nyilván nem elegendő. Szerintem most abban a fázisban van a Tisza, hogy nem is tudom, első, már mondjuk Magyar Péterről kiderül, hogy tényleg politikus lesz, fönntartható ez a mozgalmi elköteleződés tartósan, mondjuk ez az első, meg a második fázis, most talán benne mondjuk egy olyan harmadik fázisban, ami a kormányképes ajánlat megtételét jelenti. Ez nyilván nem az út vége, én a helyükben nem gondolnám, hogy ezzel a dolog el van intézve, mindazzal, amit eddig csináltak. Én nem tudom, hogy a 65 munkacsoport, amit Magyar Péter szokott emlegetni, az egy becslés, vagy egy pontos szám, vagy hogy ők milyen szervezeti struktúrában és milyen gyakorisággal működnek. Tehát ezeket én nagyon szívesen látnám például, de nem tudom megítélni. De én azért azt ebből érzékelem, hogy valamiféle kihívásnak megpróbálnak megfelelni, tehát érzékelik, hogy akkor most erre a feladatra kell rámenni, és önmagában az nem elegendő, hogy pusztán az elégedetlenség hullámán lovagolnak. Az persze egy másik kérdés, hogy minél nagyobb az elégedetlenség, annál kevesebbet kell mondani a jövőről. Hozzáteszem, ez a Fidesz 2009-10-es programhirdetése, azért abban a 2010 elején közzétett Fidesz választási programban olyan nagyon sok konkrétumot senki nem talál, ha visszalapolsz. Tehát nem akarok túlzásokba esni, de az oldalszámokon kívül, ha egy-két más szám szerepelt azokon a lapokon, akkor valószínűleg sokat mondok. Szóval ennek is van hagyománya, és ott is ezt azért lehetett megtenni, mert annyira magától értetődő volt, vagy ott akkor azért lehetett megtenni, mert annyira magától értetődő volt, hogy változás következik, hogy a Fidesznek nem is kellett, és bizonyos értelemben nem is volt szabad politikai jog, úgy ítélték meg kockázatot vállalni. Most nyilván ennél sokkal élesebb a versengés, és valamit én azt gondolom akarnak mondani jövőképként, és jövőképként azt meghirdetni, hogy valahonnan majd pénzt kell szerezni, hogy a gazdaságot be lehessen indítani, meg valahonnan pénzt kell szerezni, hogy az egészségügybe bele lehessen tenni valamilyen injekciót, hogy ezt a remek összefüggést találjam az egészségügyel. Szerintem az, hogy e felé elkezdenek keresgélni, illetve hogy éppen a lakhatási válságra adott reakcióként ők is, erről is olvastam elemzést, hogy hányan megígérték már, a G7-en volt a nagyon jó cikk erről, hogy hányan megígérték már a bérlakás építést. Hát most ők is megígérik, ez nem jelenti azt, hogy ők nem csinálják, meg azt jelenti azt, hogy ők megcsinálják, de minden esetre van egy felismert probléma, amivel kapcsolatban mondanak valamit. Szerintem ez kezdetnek igazából nem rosszabb, mint amit láttunk az elmúlt években. Igazán nem akarok sem sebeket feltépni, sem rossz példákat elővenni, de mondjuk valamennyire emlékezve a 2022-es programhirdetés körüli szerencsétlenkedésre, talán ez egy jó kifejezés rá, szóval mondjuk azok az ellenzéki pártok, amelyek ezt a programhirdetési tempót kritizálják, azért szerintem nekik olyan nagyon sok okuk nincs arra, vagy nincs, hogy mondjam, alapjuk arra, hogy ezt a kritikát megfogalmazzák, részben az akkori másfél év alatt létrehozott ilyen szakpolitikai műhelyekben készülő programok sem voltak annyira acélosak. Aztán, ami abból lett közös listás program, az aztán végképp nem volt olyan nagyon acélos.
Ez egy kérdés, hogy attól, hogy a korábbi ellenzéknek, vagy attól, hogy a Fidesznek nem volt rendes választási programja, attól, vagy épp ennek ellenére nem az lenne a Tisza feladata és célja, hogy akkor neki viszont legyen.
De abszolút, ez csak azért mondtam el, mert hogy ez a közeg, amiben vagyunk, tehát mindig van egy szakpolitikai ilyen kívánalom, aztán általában ezen a színvonalon teljesítünk. Inkább azért mondtam ezt el, hogy ezt viszonylag könnyű megugrani. Ezt a szintet, és egyébként a magyar közéletnek azt tenne valójában jót, hogyha a Tisza nem kapná meg azt a lehetőséget, hogy pusztán az elégedetlenség miatt viszonylag kontúrtalan programok meghirdetésével tudja lemecselni ezt a kampányidőszakot. Szerintem az országnak jót tenne, hogyha látnánk, hogy merre tartunk. Hozzáteszem, van egy csomó olyan szakpolitikai terület, ahol viszonylag észszerű módon lehet változtatásokat véghez vinni. Még akár azt is lehet mondani, hogy van egy csomó olyan szakpolitika, amiben nehéz mondjuk nem baloldali programot hirdetni ahhoz képest, ami most fönnáll. De például engem az is érdekelne, hogy mennyire lesz a Tisza rákényszerítve arra, hogy oktatási kérdésekben, szociális kérdésekben mondjuk értékalapú állásfoglalásra kényszerüljön. Kovács Eszternek volt egy cikke a technokrata populizmusról, a saját Substack oldalán jelent meg, és aztán Mércén el lehetett olvasni a más fórumon is. Azért nagyon találó a kifejezés, nagyon elgondolkodható, és szerintem messzire vezető, mert Nekem is az a tapasztalatom, megint csak saját tapasztalatszerzésem, beszélgetéseim alapján, hogy ennyit a szakértelmet és a szakértői kormányzás lehetőségét én nagyon régen hallottam emlegetni, mint ezekben a körökben. Még egyszer mondom, ez egy személyes benyomás, nem reprezentatív mintavétel, és hogy mintha lenne egy olyan várakozás ezekben a tiszás közegekben, ezek nem hivatalos közegek, mondom, ezek személyes benyomások, háttérbeszélgetések, amelyekből valahogy az látszik, hogy a dolgoknak van észszerű magyarázatuk, és akkor azokat megtaláljuk, és fogunk politikát csinálni, és minthogyha még az a fajta átlendülés nem történt volna meg, hogy oké, de hát hatféleképpen lehet adórendszert csinálni, melyiket akarjuk, mert más a célja, és más eszközök kellenek hozzá. És ezek azok az értékrendbeli állásfoglalások, amelyektől függ az, hogy most akkor progresszív adórendszer lesz, vagy tényleg a 9%-os egykulcsos esziát akarják-e bevezetni, úgyhogy még abban az eszi a mentességek is meg fognak maradni. Egyszerűen más következik belőle, más csinál a társadalommal, és szerintem jó volna ezt például előre tudni.
Mikor jön el az a pillanat, és akkor ez hozzákapcsolódik ahhoz, amit mondasz, amikor kénytelen lesz Magyar Péter át vagy bét mondani. Az, hogy láthatóan megint van egy igény, és a Takács Kulya vita, minthogyha ambicionálná a Fideszt, hogy több szakpolitikai vita legyen, minthogyha azt szűrték volna le belőle, hogy ezek megnyerhetőek, hogy felmutathatják azt az áhított kormányzó képességet, amit a miniszterelnök az interjúiban próbált felvázolni. Szóval, hogy mennyire lehetséges az, hogy ezek a viták fogják dominálni a választást, hisz a Fidesz, minthogyha két dologra építene most, az egyik az ukrán ügy, arról majd beszélünk, a másik meg pontosan ez, hogy minden bajunk ellenére mi tapasztaltak vagyunk, mi kormányzóképesek vagyunk, és akkor itt kéne valamit mondani, nem? Meg kiállítani olyan embereket, igen, akik azt mondják.
Én örülök, ha ebben tévedek, de én nem látom magam előtt ezeket a vitákat. Először is, hogyha a vitákra hivatkoznak, akkor pillanatokon belül két lépésben biztos, de lehet, hogy csak egyben eljutunk oda, hogy oké, és akkor lesz Orbán Magyar Péter vita is? Ezt is vállalják? Én ezt egyáltalán nem látom. Vagy például lesz akkor Lázár János Vitézi Dávid vita a közlekedésről? Beáll, tényleg? Elvállalja? Én ezt sem látom. Innentől kezdve arra hivatkozni, mondom, ha tévedek, az tök jó. De mindaddig, ameddig mondjuk ilyen szintű viták lehetősége nem merül föl, addig most az, hogy erre az egy Takács Péter Kulya András vitára hivatkoznak, azt követően, hogy tavaly a Köcsei bejáratnál mondta azt Orbán Viktor, hogy szakpolitikai vitákat kell fölvállalni, tehát azóta 10-11 hónap eltelt, és ezt az egyet tudták azóta produkálni, azért, szóval lehet, hogy ők ezt így mondogatják maguknak, de én egyáltalán nem látom azt, hogy ez a fajta vitakészség fölmerült volna. És akkor ebből egyébként egy csomó minden más is következik. Nyilván van egy kormánypárt, egy ilyen méretű párt esetében kommunikációs munkamegosztás, de akkor vagy az van, hogy szakpolitikai vitákat folytatunk, vagy legalábbis a súlypontját illetően vagy az, hogy szakpolitikai vitákat folytatunk, vagy az, hogy Menczer Tamás ordítozik valamit. Szóval a kettőt lehet egyszerre csinálni, csak akkor ezek gyengíteni fogják egymást. Én nem nagyon látom, hogy ez
bekövetkezne. De azt nem látod, hogy azt mondják, hogy igen, itt van Szijjártó Péter, ki a Tisza külpolitikusa? Ki az, aki, oké, vállalja Szijjártó Péter, megmérkőzik. Most mondtam egyet, de mondjuk akár Lázár János is, én azt például pont nem tartom kizártnak, de mondhatja sok azt, hogy nem Vitézi Dáviddal kell vitatkoznom, hisz Vitézi Dávid nem a Tisza párt tagja.
Ja, hát, hogyha kiválasztom Vitézi a partneremet, hát, úgy könnyebb, ez kétségtelen.
Tehát, hogy a Fidesznek közben meg elemi érdeke? Annyira fordult a kocka, hogy nekik lett elemi érdekük forszírozni ezeket a vitákat, nem?
De ezzel együtt szóval én nagyon csodálkoznék, hogyha ez 15 év múlva megváltozik. Ugye egy vita volt tavaly, ezt azért ismerjük el, ez a sok szereplős EP választás előtti tényleg buhúzatba, vagy nem is tudom mibe fulladó vita, tényleg a Bruti volt a legemlékezetesebb szereplő ezen a vitán, talán nem véletlenül. Én nem látom azt, hogy a Fidesz olyan állapotban lenne a kormányzási tudást illetően, hogy ilyen vitákba kockázat nélkül bele tudna menni. Amit mondtál példaként, az persze érdekes, a Szijjártós vita, mert valóban, majd mindjárt beszélünk külpolitikáról, szóval tényleg frankó lenne, hogyha valaki csinálna külpolitikát ebben az országban, vagy gondolkodna róla. Valóban én sem tudom, kivel lehetne őt leültetni, de közben meg lehet, hogy egy random politikai szereplő is hát, tudna érveket felsorolni amellett, hogy miért nem kell annyira orosz barát politikát folytatnunk, mint amilyet folytatunk, vagy mondjuk, ha csak annyit kérdez, hogy egyébként mi van a lélegeztetőgépekkel, akkor lehet, hogy ezt a vitát le tudja hozni bárki.
Na és akkor térjünk át egy kicsit a másik lábára a kampánynak, amit a Fidesz folytat, ez pedig az ukrán ügyek, így foglalnám össze, mert ugye most már nem csak az uniós tagságról van szó, hanem vannak itt konkrét ügyek, amelyeket aktívan használ a Fidesz. Itt van az elhunyt, besorozott kárpátaljai magyar férfi esete, illetve itt van a templomnak a felgyújtása, rongálása és összefújása. Mind a kettő olyan történet, ami, ha megáll, bizonyítható minden, amit a kormány mond, akkor borzalmas. Elítélendő, valóban nem egy európai uniós ország képét festi le. Na, de itt van az, hogy közben mást mondanak az ukrán hatóságok, hogy közben Gulyás Gergely azt mondja, hogy nem szükséges a bizonyítékokat mind bemutatni, hisz mindenki értheti és láthatja, hogy itt miről van szó.
Egy jogász mondta ezt, ugye?
És egy alapvető olyan bizalmatlanságot gerjeszt, ami hozhatja azt, hogy Rácz András arról beszél, hogy itt egy megrendezett eseményről van szó, az összeesküvés elméleteknek olyan táptalaját indították el, és a kérdésem lényege az az, mert most nem fogjuk megfejteni, hogy mi történt. De hogy amikor ennyire, és majd erről biztos beszélünk Krekó Péterékkel is, hogy amikor ennyire a dezinformáció a magja az összes ilyen sztorinak, akkor a választó egyáltalán tud-e ezzel mit kezdeni, és valóban olyan aduász-e, mint ahogy ezt a Fidesz most használja, képzeli, gondolja.
Akkor kezdem innen. Bennem valóban van kétel azzal kapcsolatosan, hogy ez az Ukrajna elleni kampány, ez felülírja-e mondjuk a magas inflációval kapcsolatos hétköznapi megélhetési nehézségeket. Én nem tartom hatástalannak egyébként egyáltalán, sőt egész biztos vagyok abban, hogy a meglévő Fidesz szavazótábort, illetve azt a részét a társadalomnak, azért van ilyen pár százezer ember, aki még nem döntött, vagy már nem döntött, vagy hogy is mondjam, tehát korábban biztos volt abban, hogy a kormányra szavaz, de most már nem biztos benne. Szóval, hogy ők erre akár fogékonyak lehetnek, és én azt is értem, logikusnak tartom, hogy hát a kormány bármely politikai szereplőre ez igaz, ugye ez a napirend meghatározással kapcsolatos politikai műveleteknek a lényege, hogy arról legyen szó, amiben én jó vagyok. És mivel a lakosság nagyobb része a kormányhoz köti a háborúból való kimaradást, és a kormányban jobban bízik e tekintetben, ezért ők ezt az ügyet, az Ukrajnával szembeni fenntartásokat jobban előtérben próbálják tartani. Szóval ez idáig érthető is. Itt a probléma az azzal van, hát mondjuk legalább két dologgal van. Az egyik, hogy nekem mostanában gyakran eszembe jutott a stratégiai nyugalom összetétel 2022-ből. Szóval, hogyha a magyar kormánynak aggodalmai vannak azzal kapcsolatosan, ami Ukrajnában folyik, szerinte, magyar emberekkel, vagy unblock a magyar kisebbséggel kapcsolatosan, akkor is az a helyzet, hogy az ilyen atrocitások kapcsán valamiféle vizsgálatot meg kellene várni, vagy kezdeményezni kellene, hogy legyen valamilyen pártatlan bizottság, amelyet mind a két ország elfogad, és akkor jussunk valamilyen eredményre.
Bár a Fidesz egyébként most uniós vizsgálatot kezdeményezett.
Hát ennek még mindig több értelme van, csak ugye ez úgy zajlik, az uniós vizsgálat kezdeményezése, hogy már is bevittek egy szankciós javaslatot, konkrétan megnevezett személyekkel szemben. Én értem a szándékot, a politikai szándékot, hogy ebből rögtön ki akarják venni a politikai hasznot, csak éppenséggel már is úgy beszélnek, hogy ők tudják a végeredményt, lám a bizonyítékokra sincsen szükség, Gulyás Gergely, még egyszer hangsúlyozva, egy jogász mondja ezt, ahhoz, hogy lássuk, hogy itt mi történt, miközben egyáltalán nem magától értetődő, hogy ezekben az ügyekben mi történt, és mondjuk az a magyar ápoló, aki például Sebestyén József tragikus halálával kapcsolatosan megszólalt, ő rögtön egy magyarul beszélő
magyarul beszélő ukrán,
aki be is van szervezve, nem tudom milyen szolgálatokhoz, ez jelenik meg a magyar kormány médiában. Szóval azért itt a politikai szándék az elég nyilvánvaló, akkor is, hogyha ezek nem hamizászlós műveletek, olyan módon csaptak le erre, hogy nem nagyon engedtek annak teret, hogy mi történik akkor, hogyha esetleg mégsem így volt, vagy nem pont így volt, ahogy a kormány ezt állalja, vagy ugye az egyik kormány Viktor által publikált videóról tudjuk, hogy hamis. Lehet, hogy a másik háromat négy volt, a másik három az valóban úgy van, és még az is lehet, hogy tényleg azt mutatja be, amit a kormány mond, és speciál a negyedik az, nem ott készült, nem arról az emberről. Szerintem ezt egy ország miniszterelnöke egyszerűen nem engedheti meg magának, és itt ugye szóval itt ugye van egy olyan probléma, hogy hogyan, és ez a másik gondhoz átvezet, hogy hogyan darálódnak bele a magyar külkapcsolatok ezekbe a belpolitikai érdekekbe, és akkor most az orosz vonalat be se hoztam, hogy ez véletlenül mind pont jó Oroszországnak, állandóan minden véletlenül pont jó Oroszországnak, amit a magyar kormány mond, de ha ezt kívül is hagyom, akkor is az a helyzet, hogy azonnali belpolitikai felhasználás van, pedig lehet, hogy a kormány, ha kiderülne valami a vizsgálatok során, ami igazolja a kormány álláspontját, akkor majd két hónap múlva tudná ezt használni, de ezt sem hajlandóak kivárni, vagy úgy érzik, hogy nem várhatják ki, hanem rögtön ezen a módon használni kívánják. És hogy ebből a szempontból Ukrajna tulajdonképpen eddig a bizonyos értelemben a legvalóságosabb ellenfele a magyar kormánynak, mert Brüsszel az bizonyos értelemben egy szimbólum, vagy Soros György egy távoli szereplő, aki persze tényleg mozgat networköt, meg pénzeket, de hát azért nem úgy rakosgatja a saktáblán a politikusokat, ahogyan azt a magyar kormány bemutatja, és ezt pontosan tudja a magyar kormány, de Ukrajna az egy valódi ország, a Zelenszkij az egy valódi világpolitikai szereplő. Én gyanítom, hogy egy sokkal jobb érdekérvényesítő képességgel, nem csak a nyugat-európai közegben, hogy ezt a fajta szembenállást egész pontosan miért érdemes fölvállalnia a magyar kormánynak, és hogy ez mennyire nem hasznos Magyarországnak, erről azért hát talán fogunk róla beszélni, szóval ezt legalábbis mérlegelni kellene. Ez megint egy olyan dolog, amivel kapcsolatban mondjuk szerintem bárki nyugodtan kiállhatna egy szakpolitikai vitára, akár a külügyminiszterre.
Bódi Mátyás a Válasz Online-on beszélt arról, hogy viszont ez az egész ukrán téma lehet az a téma, amit a Fidesz most úgy fog használni, hogy akár bejelentheti tusványosan Orbán Viktor, hogy a választással egy időben rendes népszavazást tartanak Ukrajna gyorsított uniós felvételéről. Egyrészt látod-e ennek realitását, illetve látod-e a témát magátban azt a hasonlóságot, amit megépített már több népszavazással a Fidesz, ami valóban mindig a saját táborán túlmutató közeget tudott megszólítani, és akár a saját táborán túlmutató szavazatot tudott aztán eredményezni. Lehet-e az egész ukrán kérdés ilyen kérdés a kampányban? És akkor itt majd rátérhetünk utána az uniós költségvetésre, ami akár kihúzhatja ennek a méregfogát.
Egyáltalán nem zárom ki, tehát hogyha a Fidesznek van bármilyen esélye, hogy ilyen témát építsen, az valószínűleg ez. Tehát ugye ennek az lenne a funkciója, hogy megint állásfoglalásra kell kényszeríteni a politikai ellenfeleket, hogy akkor mondjanak igent vagy nemet ebben az ügyben. Hozzáteszem, ugye a Tiszás konzultáción szerepelt az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos kérdés, és bár ott többséget kapott Ukrajna csatlakozásának a támogatása, Magyar Péter azt mondta, hogy ez egy megosztó ügy, és majd egyszer erről kell, amikor aktuális lesz, népszavazást tartani. Én gondolom, hogy ezen a nyomvonalon haladhatna tovább, és úgy lehet ezt visszafordítani, hogy ők viszont a valódi, az itt és most kérdéseket teszik föl, míg a kormány egy elméleti kérdéssel próbálja tesztelni az országot és a politikai ellenfeleit. De igen, tehát hogyha a Fidesz megint törekszik arra, hogy túlnyúljon a saját táborán, a saját most szűkebb táborán, mint amilyen a 22-es tábora volt, akkor hát nagyon máshol szerintem nem tud keresgélni valóban.
Na és akkor mi van akkor viszont, hogyha, és most ilyen aspektusból vizsgáljuk meg először az uniós költségvetést, és aztán majd szállazzuk szét, de mi van akkor, hogyha az, amit most Orbán Viktor vizionál, hogy az egész majd, tehát ugye a következő 7 éves uniós költségvetés, ami 27-től kezdődne, 28-34-től kezdődne, hogyha az egész igazából nem olyan arányban szól majd Ukrajnáról, sőt, hogyha, amint te írtad az elemzésedben, igazából már időközben, akár a 26-os magyar választás előtt kiderülne, hogy a németek se támogatják a gyorsított uniós tagságát Ukrajnának, és sokkal több mindenem bukna az már meg, akkor is használható ez ugyanúgy, vagy megdőlhet-e az egész felépített stratégia azon az unión, akit egyébként a bűnbakjának tart a Fidesz és Orbán Viktor.
Hát a kormányzat valósághajlítási képességét nem becsülném alá, azt viszont állítom, hogy sokkal szűkebb hatókörben működik, mint korábban. Amire utalsz itt a kérdésedben, múlt héten Merz kancellár arról beszélt a berlini, a román elnökkel tartott sajtótájékoztatóján, hogy ezt az unió, tehát most készülő uniós költségvetési ciklust nem fogják érinteni az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos pénzügyi terhek. Ez azt jelenti, hogy 35-ben, tehát legkorábban 10 év múlva tartja a német kancellár, Európa legerősebb gazdasági országáról, vezető hatalmáról beszélünk, 10 év múlva tartja esélyesnek azt, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba. Ugye ennek az a szöveg összefüggése, hogy a német kancellár így is sokalja azt a terhet, ami Németországra hárul majd a következő költségvetési ciklusban, plusz igyekszik kimenteni a német cégeket az uniós cégadó hatája alól, és nyilván ez egy befelé szóló üzenet, hogy nem, Németországnak nem kell majd ennyit fizetnie, ők úgy számolnak, mindenkinek ez az egynegyed van beakadva, ők úgy számolnak, hogy Németország teszi majd bele az uniós büdzsé egynegyedét ebbe a 7 éves ciklusba. Na most, hogyha a németek nem akarják siettetni az ukrán csatlakozást, akkor ez a dolog nincsen. Uh-huh. És akkor innentől kezdve tényleg csak az a kérdés, hogy ez milyen hangerővel, meg milyen furmokon, meg milyen gyakorisággal fog elhangzani. Ettől még, hogy mondjam, ebből simán lehet Magyarországon politikai terméket csinálni, de azért ez mégiscsak egy gyengébb politikai termék, mint a korábbiak voltak.
Ha már politikai termék, akkor egyébként emellett, vagy párhuzamosan, vagy a Fidesz politikai termékével szemben megépíthető-e az, hogy hát itt azért arról is dönteni kell majd, hogy az uniós költségvetésből mennyi jár Magyarországnak, azt, ami jár, azt ki tudja maximalizálni, és ki tudja egyáltalán hazahozni. És ez a népszavazás, amit mondjuk akár gyakorlatban, akár elméletben mondjuk a Fidesz tervez, tehát ha nincs is mondjuk papíron, de hogy arról is szavazunk, hogy Ukrajna jövőjéről és ezzel együtt Magyarország jövőjéről, hozzátehető-e, hogy nem, hát Magyarország uniós jövőjéről szavazunk, arról szavazunk, hogy ki az, aki képes a legtöbbet kihozni abból, hogy az unió tagjai vagyunk, és ki az, aki úgy tud gondolkodni, hogy az unió tagjai legyünk.
Itt is van egy Ukrajna specifikus része ennek, meg egy nem Ukrajna specifikus része. Ugye az Ukrajna specifikus rész az, hogy Magyarországon erről viszonylag kevés szó esett. Július 10-11-én Rómában volt egy Ukrajna újjáépítési alap konferencia, 70 ország részvételével, erről egyébként Tóth Ákos írta jelenre cikket, Giorgia Meloni elnökletével, és meg Zelenszky elnök, sőt Zelenszky elnök felesége részvételével, ami ugye azt mutatta, hogy a legfontosabb európai országok és nem európai országok elkezdtek azon gondolkodni, hogy ők hogy tudnának benne lenni ebben az újjáépítési bizniszben, már csak azért is, mert ugye az ukrán-amerikai ásvány deal, az hát egy részét már úgymond lefoglalta Ukrajna békeidőbeli erőforrásainak, és az Európai Unió, amelyik a legnagyobb támogatója minden híresztéléssel ellentétben most is Ukrajnának, szeretne úgy szintén valahogy ott lenni. És akkor ez rögtön ugye fölveti azt a kérdést is, vagy pontosabban azt a szempontot behozza, hogy ahogyan a csatlakozások korábban sem pénzajándékozást jelentettek, hát hiszen épp ezért szokták kritizálni az Európai Uniót. Az uniós országokban, hogy a centrum, hogy az uniós multicégek, azok hogyan szippantják ki az erőforrásokat, hát ebből a szempontból, akik már most bent vannak, azoknak akár jó üzlet is lehet Ukrajnában uniós tagország cégeiként bent lenni. Ugye ezért zajlik a készülődés, és valóban, hogyha egy kicsit ezt a fejreállított világot a talpára fordítjuk, akkor végig gondolhatjuk, hogy mégis hogy a csodában van az, hogy a 27 uniós tagállam közül 26 direkt tönkre akarja magát tenni, és csak az egy magyar kormány van, amely Ukrajna távol tartásával igyekszik fönntartani a saját gazdasági érdekeit, hát a többi 26 ország ez nem őrült meg, hanem azt gondolja, hogy a biztonsági megfontolásokon túl itt vannak olyan gazdasági potenciálok, amelyeket érdemes lenne felhasználni. Magyarország, a magyar kormány kiírja magát ebből az egész újjáépítési hatalmas projektből, amiről tényleg nem tudjuk, hogy pontosan mikor, milyen volumennel tud majd megvalósulni, mikor lesz olyan biztonsági feltételrendszer, hogy ott stabilan lehessen befektetéseket eszközölni, de minden esetre mégiscsak mindenki ezek szerint békepárti, azzal számol, hogy majd valahogyan lesz egy rendezés, és a rendezést követően megindul a normális élet, amiben szerepük lesz a külföldi befektetéseknek. Semmilyen magyar kormányzati terve erre vonatkozóan nincsen, és azok a folyamatos diplomáciai atrocitások, amelyek történnek, azok mind akadályozzák, hogy ez be tudjon következni. És akkor a másik dolog az, a 7 éves költségvetés kapcsán, azért bizonyos értelemben kibújt a szög a zsákból, tehát amikor most nem is mennék bele, mert nem is értek hozzá, hogy az agrártámogatások átalakítása, hogy valójában gazdák-e azok, akik a trágyát elhelyezték az Európai Unió Lövőház utcai magyarországi képviselet előtt vagy sem, és hogy valójában épp a tényleges termelők kapnának több pénzt, de nem értek hozzá, szóval nem akarok ebbe belemenni. De amit Orbán Viktor írta, hogy mi az, amit ő soha nem szavaz meg, ugye abban az is benne volt, hogy Magyarország ne lehessen zsarolható. Hát ugye ez a jogállamisági kritériumrendszert jelenti,
amiben belevennék a jövőben az agrártámogatásokat is.
Hát igen, ugye ez a döntő körülmény, és akkor itt megint csak azt lehet mondani, hogy lehet vitája bárkinek a magyar kormánya, nem kell, hogy a belpolitikában egy platformon álljunk, a kormány, legalábbis gondolom, hogy nem kötelező, na de a kormány azt állítja magáról, hogy egy jó érdekérvényesítő. Hát ugyanúgy, ahogy Orbán Viktor nem tudta 2020-ban megakadályozni, hogy a jogállamisági feltételrendszer egyáltalán megjelenjen, pedig akkor parlamenti határozattal a zsebében ment oda, amiben bele volt írva, hogy ilyen nem lehet, sőt, még a hetes cikkel szerint, nem itt a sokra mennénk most vele, de hogy a hetes cikkel szerint eljárás is meg kell szüntetni, kidobta a kukába, mert hogy nem tudta érvényesíteni ezt az érdeket. Most nyilván ezért van ez nemzeti konzultációvá, majd népszavazás lehetőségévé felszorozva. De hát egyelőre ott tartunk, hogy a magyar kormány, amelyik nagyon kemény tárgyalási pozíciót közvetít befelé, kifelé, nem tudja megakadályozni, hogy napirenden legyen az, hogy mindenre kiterjedjen a jogállamisági feltételrendszer. Ugye Orbán Viktor vétóval fenyeget, ez a vétó ez egyébként 2027 nyarán telén lesz majd.
Amikor mint, hogy ki tudja, hogy ő fog-e vétózni.
Pontosan, hogy ő fog-e egyáltalán vétózni, és hát ahogyan 2020-ban is a vétófenyegetés azért nem igazán működött, mert az EU összes többi tagállama tudta, hogy Magyarországnak is szüksége van az uniós pénzekre, úgy ez 2027-ben is, mert most ugye a tervezeténél vagyunk a költségvetésnek, 2027-ben is mindenki tudni fogja, hogy Magyarországnak szüksége van erre a pénzre, tehát vétózgathatunk, csak akkor mi se kapunk pénzt, és lehet, hogy nekünk ez most rosszabb, mint azoknak az országoknak, amelyek most is vidáman kapják az uniós pénzeket, míg addig a Magyarország ebből a szempontból is teljesen kiszárad. Szóval, hogy ennek megvannak a maga korlátjai, és azért azt is hozzátenném, hát erről a Szabad Európában elég sok szó esik, azt hiszem, de talán lényeges elmondani, hogy ráadásul a jogállamisági feltételrendszernek a megvalósítása az amúgy hasznos lenne Magyarország számára. Tehát csupa olyan feltétel szerepel, ami jó lenne az országnak, a magyar társadalomnak, és még pluszban jó lenne, hogy emiatt még az uniós pénzek is megérkezhetnének, És valójában a magyar kormány most egy semmit játszik abból a szempontból, hogy a feltételrendszerek nem teljesülnek, nyilván azért, mert a rendszer alapjait érintik, ezek a jogállamiságot érintő feltételek, de emiatt pénz sincs, ami amúgy meg a politikai és gazdasági alapszerkezetet döntően befolyásolja. És igazából ez az, amire nincs kormányzati válasz. Hát nem tudom, lehet, hogy erről lehet nagyon markáns szakpolitikai vitákat folytatni, de arra, hogy nincs pénz, őszintén szóval nem tudom, hogy mit mond bármelyik kiváló államtitkár.
Egy újabb téma. Fesztivál szezon van, sőt, ugye nyár van, és úgy tűnik, hogy egy teljesen kontrollálhatatlan folyamat indult el, nevezetesen, hogy szinte nincs olyan nap, hogy ne lenne egy olyan koncert, ahol fiatalok azt skandálják, hogy Mocskos Fidesz, nem az előadók felhívására, hanem például várakozva arra, hogy egyáltalán elkezdődjön a koncert. Orbán Balázs az első fideszes politikus, aki most már több médiumnak már tusványosan nyilatkozott erről, és ő úgy fogalmaz, hogy igazából nekik jó, ha a liberális előadók kiállnak a kormánnyal szemben. Gondolom, hogy úgy is megmutatkozik, hogy ki mindenki tudja, hogy igazából ez a trumpi logika, hogy engem akár ez erősíthet is. Így van-e? Van-e egyáltalán önmagán túlmutató hatása ennek, amit látunk?
Előre bocsátanék egy pár dolgot, és akkor próbálnék erről mondani valamit. Egyrészt nemrég, ezen a héten, pár nappal ezelőtt Szabó Andrea beszélt erről a Klubrádióban. Ő nagyon régóta végez ifjúság kutatásokat, illetve különböző ifjúsági szubkultúráknak a kutatását, és ugye ő azt mondta el ezzel kapcsolatban, hogy amikor a fesztiválra járással kapcsolatosan vizsgálódtak egyetemisták körében, akkor ilyen fele-fele jött ki pár évvel ezelőtt, és ugye ez azt jelenti, hogy még a leg...
Pár preferenciában?
Nem, hanem kifejezetten a fesztiválra járást is kérdezték, például valamilyen felmérésben, és hogy az egyetemisták körében is ez csak fele-fele. Tehát a legmagasabban kvalifikáltak és valószínűleg legjobb anyagi helyzetben lévő fiataloknak is csak a fele járt mondjuk egy-két évvel ezelőtt fesztiválra, a másik fele nem járt. Ezt most csak arra mondom, hogy az, hogy Mocskos Fidesz nyár van, ahogy, vagy igen, Bene Márton ezt írta, szóval ez nem azt jelenti, hogy akkor a teljes magyar fiatalság itt véleményt nyilvánít. Az egy másik kérdés, hogy persze tudjuk felmérésekből, hogy elképesztően magas a fiatal korosztályok körében a Fidesz elutasítottsága, és most a Tiszának a támogatottsága. Tehát azért van összefüggés, de mondjuk a Mocskos Fidesz skandálásból én nem vonnám le azt a következtetést, hogy itt cakumpak az egész ifjúság az most a Mocskos Fidesz nyárnak a résztvevője lenne, mert hogy sokan anyagilag sem tehetik ezt meg. A másik, hogy Vida Kamillának volt még tavaly év elején a beletörődési iparról szóló írása a Mércén, amit ő update-elt idén, és a reményiparról írt. Ugye itt a Majka dallal kapcsolatosan is, meg más jelenségekkel kapcsolatosan is, és szerintem nagyon pontosan előrejelezte még ezt a Mocskos Fidesz nyarat is. Ami azért ugye alapvető hangulatváltás. Tehát, hogy itt láthatóan előadók különböző okokból, van, aki üzleti megfontolásból, van, aki egyszerűen csak érzi a saját közönségének a hangulatát, illetve mindkettő. Hát abban az értelemben átdobták a váltót, hogy valaki eddig mondjuk a Fidesz körül legyeskedett, most már nem legyeskedik ott, van, aki eddig teljesen apolitikus volt, most mond politikailag értelmezhető üzeneteket. Hát ezek szerint ők egy változó atmoszférát érzékelnek, nyilván nem a saját ellenségeik, nem azt akarják, hogy az emberek ne jöjjenek el a koncertjeikre. Hát ez egyfajta társadalmi hangulatváltást mégiscsak jelez, és akkor Orbán Balázsra térve ez a... Szóval én részben értem, amit ő mond, hogy akkor a liberálisok szembenállása ez jó nekik, de most ki a liberális, a Majka? És tavaly még nem volt liberális? Vagy ez most hogy van? Tehát, hogy azért lehet ezekkel a fogalmakkal így babrálni, és persze mindenki liberális, aki a kormánnyal szemben áll, ahogy korábban mindenki kommunista volt, aki a kormánnyal szemben áll, és ők mondják meg, hogy ki a liberális, és ki a kommunista. Szóval én ezt mind értem, de hogy ez a dolog, ahogy mondtad, kontrollálhatatlan, szóval ez a jelenség nem ott van, és nem akkora. mint amekkora korábban volt. Szerintem azért azok nagyon durva számok a 30 év alatti korosztályban, amilyen adatok mutatkoznak, a Fidesz visszaeséséről. Ugye a Fideszről nem tudom, mennyire volt benne ez korábban a köztudatban. A Fidesz korábban is gyenge volt a fiatal korosztályokban, de 2022-ben ők voltak a legerősebb pár, csak nem voltak annyira erősek a fiatalok körében, mint az idősebbek körében. Most meg lefelőződött, harmadolódott a támogatottságuk. Azért ez egy teljesen más szituáció.
Mennyire jó válasz erre,
hát
hogy mondjuk, hogy, és akkor messzebbről indulok, és aztán majd lehet, hogy eljutunk Bayer Zsoltig is, de hogy ugye kezdődött az egész Azáriával. Azáriának volt egy Insta story bejegyzése, amit egyébként azt hiszem egy órán belül le is szedett, meg bocsánatot is kért, valóban nem volt helyes megfogalmazás. De ezek után ilyen napi szinten 40-50 cikk jelent meg róla. Az NMHH egy kutatást végzett Azaria dalszövegeiből, amiben arra jutott, hogy a halált népszerűsíti, mert hogy az öngyilkosságról ír egy művész dalokat, hogy a drogokat népszerűsíti. Tehát kicsit tényleg olyan, mint a 70-es, 80-as évek diskurzusai a hosszúhajú farmeres csöves fiatalokról.
Én bocsánat, csak akkor ide hadd mondjam el, én egyetemista koromban olvastam, az egyetemi könyvesboltban vettem a Sátánizmus és Rockzene című könyvet, amit egy olasz, valamilyen egyházi személy írt, és igazából az volt benne érdekes, hogy nem csak a mondjuk a Black Sabbath számokban, Isten nyugosztalja Ozzy Osbourne-t mutatott ki ilyenfajta mozzanatokat, meg mondjuk Led Zeppelin számukban, hanem még Michael Jacksonnál is kimutatta a sátánizmust, ami, hogy is mondjam, szóval inkább volt komikus, bár nagyon informatív volt egyébként a rockzenei tájékozottsága, szóval, hogy ez a diskurzus, ami akkor egy ilyen teljesen ilyen, tehát így a széle volt egyfajta közbeszédnek, itt pedig a magyar állami intézmények beszélik ugyanezt a nyelvet.
Csak egy mondatot muszáj ide idéznem, mert egyébként tényleg, tehát hogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt az NMHH elemzést, mert egész, tényleg érdemes sok szempontból, szerintem nagyon impulzív képet ad arról, hogy miben élünk most, és van egy fekete-fehér klipje Azariának, ami Rokó Attila művészek nevén Azaria egyik legnagyobb slágere, a depressziót sugárzó fekete-fehér felvétel a magányról és a halálról szól.
Hát a Chaplin filmek is fekete-fehérek. Na jó, mindegy, igen.
Na, de igen, a kérdés lényege azért az mégiscsak az, hogy miközben egyébként látszik, hogy dolgoznak azon, hogy meg akarják szólítani a fiatalokat. Mintha meg akarnák állítani ezt a folyamatot, a közben az eszköz, amit használnak, az, amit az elmúlt 15 évből nagyon jól ismerünk, hogy valami, hogy odáig megy ez a kampány egy-egy előadó ellen, hogy most már ugye Majkánál az OTP is vajon szint, és senki ne adjon pénzt, és visszamenőleg is szántsunk be minden támogatást is, hogy Bayer Zsolt magukat, a fiatalokat, ezeket a zenéket hallgató fiatalokat gyíknyakúzza, vagy ez a nem felismerése annak, hogy miben élünk, egy egyszerű boomerség, egy félrediagnosztizálás, egy elég a saját szavazóbázisunknak, vagy a szülőknek és a nagymamáknak szólni, és majd ők elérik az unokát és a gyereket, vagy mi ez, amit látunk reakcióként mindezekre?
Én nem látom ebben a mestertervet. Szóval nyilván az ember ezzel tölti a napjait, hogy ilyesmiken gondolkodik. Én, tehát ha korábban felvetettem a Orbánnak a Tiszával kapcsolatos mondatait, illetően, hogy ha ő tényleg egy digitális pártot lát csak, akkor szerintem egyszerűen téved. Lehet, hogy ezzel biztatja a sajátjait, hogy mi ezt is meg fogjuk tudni oldani, de ha ők tényleg ilyennek látják, akkor tévednek. És ha itt is azt gondolják, hogy pusztán mondjuk egy idősebb nemzedékeknek szóló ilyen morális pánik alapú beszéddel vissza lehet nyomni ezt a jelenséget, vagy vissza lehet tömködni a palackba ezt a kiszabadult szellemet, akkor én nem nagyon tudok más mondani, mint hogy ez tévedés. Valójában azon is gondolkodtam, hogy van ugye az a híres Streisand effektus, ugye, hogy amikor írtak valamit a házáról, és akkor tiltakozott ellen, és másnap kint volt, nem tudom, 1000 tévéstáb. Szóval, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk nekem rengeteg bajom van a Majka fejbelövést imitáló videójával, tehát én biztos nem szeretnék ilyeneket látni, és én ezt elítélem. Hozzáteszem a Debrecinernek a YouTube-ra kirakott felvételen, persze az is látszik, hogy egy perccel később a lelőtt miniszterelnök újra ott van. Tehát, hogy azért szerintem ez egy elég széles metafora értelmezési keretet nyit meg, mert hogy valójában szerintem inkább arról szól, hogy ez a viselkedési mód, ez elpusztíthatatlan, és mindig itt lesz velünk, ami szerintem egy teljesen másik fajta üzenet. Na mindegy, zárójel bezárva, nem akarom mentegetni, mert én ezzel nagyon, nagyon nem tudok együtt menni, de minden esetre ennek a, tehát maguknak a jelenségeknek és a mögöttük álló embereknek az elítélése, ez ugye ugyanaz a vonal, mint amikor Orbán Viktor a Tisza támogatóit is a bal sorsba sorolta be. Szóval azt akarjuk, hogy szavazzanak ránk többen, de akik most nem szavaznak ránk, azokat berakjuk egy ilyen balsors feliratú, vagy kígyóválló feliratú dobozba, én azért nagyon óvatos lennék a testszégyenítéssel, de én sem akarok testszégyenítésbe belemenni, csak mondom, hogy szerintem ezt ne kéne gondolni. Szóval, hogy ez azért nem a legjobb irány, tehát az egyszer lealázott szavazónak nem lesz olyan nagy kedve ő rájuk voksolni. Amiket megmondanak, engem nagyon érdekel a Kádár rendszer, és nyilván gyerekkoromban még van némi emlékem róla, szóval ez, amiket mond Bayer Zsolt, hogy a soha semmilyen erőfeszítést nem tevő fiatalok, azok kritizálják azokat, akik nem tudom, kiharcolták azt, ami most van, hát ez ugyanaz a szöveg, mint amit a 60-as évek, vagy a 70-es évek, vagy a 80-as évek fiataljaira mondtak, az akkori idősebbek, hogy ők bezzeg részt vettek az ország újjáépítésébe, ők tudják, hogy mik az igazi nehézségek. Hát szerintem Bolyár Zsoltnak konkrét emlékei vannak arról, hogy ezek a szövegek akkor mennyire voltak hatásosak. Én ezeket elég elképesztőnek tartom. Erre nincsen más szó, nem ismerek erre más politikatudományi szakkifejezést, ez egy sértettség, és ha megbántódnak a választókra, az hát sok jóra nem szokott vezetni.
És akkor végezetül, mert hogy a fesztivál szezon az most tusványosan folytatódik, mert bár ez egy politikai fesztivál, de azért mégiscsak fesztivál lett az elmúlt években. Egyrészt azzal, hogy elhangzott a Tihanyi beszéd, és egy nagyon más közegben rendeződik meg most ez a tusványos, mint az elmúlt akárhány. Például előfordulhat-e, hogy még itt is egy mocskos fideszezés is be torkolik egy koncert, vagy ez nagyon más. Tehát ugye itt koncertek is, vagy ez tényleg egy fesztivál is. Az elmúlt években ráadásul a Quimby-től kezdve Péter Fiboriig sok mindenki olyan is fellépett itt, az idei fellépőket még nem néztem végig, aki nem feltétlenül a kánon része, mert mint a fideszes kánon része. Szóval, hogy megváltozott-e annyira a hangulat, hogy tusványosan is lehet egy ilyen nagyon más hangulat?
Hát szívesen válaszolni kérem, nem tudok rá válaszolni. Tehát nem ismerem a közönség összetételét, vagy azt, hogy ők mennyire vannak kapcsolatban ezekkel a magyarországi jelenségekkel, de érdekes, amit mondasz. Érdemes lesz erre figyelni. Tényleg nem is akarnám eljátszani, hogy én erre a választ tudom. Ami az Orbán megszólalásnak a másfajta közegét illeti, az nyilván nem csak ez, hanem a Tihanyi beszéd utáni, vagy a Tihanyi beszéddel kialakult szituációt, azt hogyan lehet visszakorrigálni. Erre már tett egy erős kísérletet, amikor Kincses Előd temetésén járt, és hát ott ugye filmeztek, meg fotóztak a család kérése ellenére a miniszterelnök és táb részéről, meg adott egy interjút a Marosvásárhelyi Krónikának, amiben hát elég fura dolgokat mondott szerintem a Simeon esetről, tehát hogy azt mondta, hogy az ő mondatai mindig azonosak, csak hát választási kampányban, ugye a romániai választási kampányban ezek máshogy hangoznak, ez szóval különös volt számomra, mert nem tudta a Tihanyi beszéd idején, hogy választási kampány van Romániában, hát dehogy nem tudta, hiszen arról szólt. Az, amit mondott, tehát ez azért nem volt egy nagyon erős szöveg, de azzal, hogy így egy ilyen ismétlő oltást ad, hogy hát én voltam, aki idehozta nektek a pénzt, meg a megadta az állampolgárságot, ez persze sok mindenre elég lehet, de mondjuk ugye a Magyar Hangban volt egy korábbi a magyar kormányzatban különböző pozíciókat betöltő diplomata, erdélyi származású értelmiségi, aki felvetette azt, amit egyébként lassan valóban érdemes felvetni, hogy hát a Fidesz klientúra az pontosan úgy működik a határon túl is, ahogy Magyarországon, tehát hogy ott nem egyenlő alapon elosztják, vagy érdemek szerint a pénzt, hanem ugyanúgy egy felülről elosztó és leosztó hálózat épült ki, tehát az a rengeteg pénz az nem csak kulturális intézményekben, meg stadionokban, meg iskolákban hasznosult, hanem az konkrét embereknél is hasznosult. Hogyha erről mondjuk elindul, már pedig én úgy látom, hogy elindulgatóban van egy erről szóló határon túli közbeszéd, az én nem hiszem, hogy a Fidesznek az erős politikai pozícióit egyik napra a másikra megrendíteni, de legalábbis egy eróziót elindíthat. Tehát, hogy ezek azok az új helyzetek, amelyekben Orbán Viktornak mondania kell majd fontos üzeneteket. Nem biztos, tehát hogyha igaza lesz Bódi Mátyásnak, ezt hamar ellenőrizni tudják majd a mi hallgatóink, hogy lesz egy ilyen Ukrajna témájú népszavazásnak valamilyen bejelentése, szerintem ez nem oltja ki ezeket a problémákat.
Mire számítasz, ugye itt mindig ilyen nagyívű, nagy világ megfejtéseket szokott tenni Orbán Viktor. Mi lesz idén a fókusz? Nyilván Ukrajna uniós tagsága, de mi az, amiről, akkor így mondom, amiről beszélnie kellene, hogyha ez kintre is, és közben a magyar szavazókhoz is egy kampányüzemmódban szólni akar?
Hát ugye ez... Tehát Donald Trumpot seki köpni, se lenyelni nem tudja. Egyébként senki a világon, szóval ez nem Orbán Viktor hibája, csak ugye nála nyíltabban senki nem vallotta azt, hogy elhiszi mindazt, amit Donald Trump ígér. És hát Magyarország szempontjából semmi nem úgy van, sem a...
Sőt, még hogyha a belengedett szankciókat valóban meg is lépi, akkor...
Ebben van stratégia nyugalom, ezzel kapcsolatban Orbán Balázs, ebben a rövidnadrágos interjújában azt mondta, hogy várjuk ki azt a bizonyos 50 napot. Hát oké, de már kivártuk a 24 órát, meg szóval sok mindent kivártunk már, vagy éppen kivárjuk majd az 50 napot is nyilván, azt az ultimátumot, amit Donald Trump adott Putyinnak, csak hát a magyar kormány nem ezt várta. Ráadásul mire letelik az 50 nap, addigra letelik az a fél év is, amit márciusban adott magának Orbán Viktor arra Hont Andrásnak nyilatkozva, hogy majd meg lesz a nagy dél az Egyesült Államokkal. Szóval persze kivárhatjuk az összes ilyen dátumot, csak az egész nem úgy van, ahogyan azt a magyar kormány várta. Hát alapesetben valamit erről kellene mondani. Még egyszer mondom, nincs könnyű helyzetben senki, aki Donald Trump politikáját prognosztizálni akarja, csak mondjuk, hogy ebből le van-e valamilyen következtetést a magyar kormány, vagy sem, vagy Németh Zsolt egy ilyen teljes szóló számot adott elő azzal kapcsolatosan, hogy Donald Trump a béke ügyében nem teljesített jól, meg hogy nem vagyunk orosz barátok, és nem vagyunk ukrán ellenesek. Hát ez például lenne egy politikai, hát egy ilyen félfordulat, hogyha ezek elhangoznának, csak akkor az lenne a folytatás, hogy akkor Magyarország, a magyar kormány olyan politikát folytat, ami lehetővé teszi, hogy bejöjjenek az uniós pénzek, mert a kormánynak is szüksége van rá, meg akkor a visszaérve a beszélgetésünk elejére, a kormányzás szintjén kellene megtenni olyan lépéseket, amelyek felülírják azokat a gondokat, amelyek miatt elégedetlenség van az országban. Ha ezek nem történnek meg, akkor maradnak a proféciák, a varázslások és a szokásos ellenségkép üldözések.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen, és én is visszatérek a beszélgetésünk elejére. Azt ajánlom mindenkinek, hogy aki nem látta, vagy aki nem emlékszik rá, nézze meg a Horn Orbán vitát, fent van a Vágatlanul a YouTube-on. Nagyon tanulságos, nagyon. És szerintem minden választás előtt nagyon tanulságos megnézni ezeket a miniszterelnöki vitákat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Ez volt az elemző, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.